Hemingway 3 napja az újságot sem olvastam el, ő pedig Hemingwayről kérdez. Az íróasztalra könyökölök, és lenézek sártól befröskölt szívőmre, tiszta fejem fölött terülködik a már említett 40 wattos körte fislákoló fénye, világos éppen úgy, mint abban az előbeszélésben. Hát igen, mindenki szereti a tiszta és világos dolgokat. Csak, ha a kedvéért kés sötét és moskos tetteket elkövetni, nem csoda, ha a végén a börtöncella tiszta világosságában találja magát. Nem te, vagy az egyetlen, kedves kislány, aki tud valamit a tiszta és világos dolgokról. Nekem is vannak emlékeim róluk, de nem Hemingway könyvével, hanem egy nyári tánchelyiséggel kapcsolatban. Utolsó este történt, az étterem teraszán ültünk, bort ittunk, és odalent zúgott a tenger. Nemrégiben mondtál nekem egyet-mást, jegyeztem meg, végül. Egy-két dolgot el is találtál, de a kérdésemre azért nem válaszoltál. Szemrehányóan nézett rám, válaszoltam, ó, igen, a csókra gondolt. De egy válaszban, amelyet nem szóban adnak, mindig van valami kétértelműség, legalábbis számomra. Szakmai bizalmatlanság. Tehát a kérdést eldöntöttük, erősködtem. Neked magadnak kell eldöntened, és nem mindjárt. Te magad is rájössz, hogy mikor, olyan sok dolog van, ami szépen kezdődik, és rosszul végződik, hogy az ember egyszerűen fél már mindentől, ami szépen kezdődik. Fatalizmus és babona, morogtam. Vallási sökevények, a sors szerepe az ógörög tragédiákban. Kissé szomorkásan mosolygott, majd hirtelen felállt, inkább táncoljunk. Így aztán mégiscsak táncoltunk, és a keserű pohár nem múlt el tőlem, ahogy mondani szokták. Ugyanaz a dallam, és a tenger ugyanúgy zúgott odalent a sötétben, és én ugyanolyan gépiesen mozogtam, mint egy automata. Szerencsére hamar elfelejtettem, hogy mit is csinálok, és csak a leány arcát éreztem az arcom mellett. Tehát, ha egy reggel kiszállok nálatok a vonatból, azt akarom, hogy készen találjalak. Elnevette magát, hogy készen, a kelengyémmel, lelkileg, hogy ne elmélkedj többé jól induló és rosszul végződő dolgokról. Később, amikor elváltunk az üdülő kapuja előtt, egészen elbutulva jegyeztem meg. Szeretném, ha adnál valamit emlékbe, amiről eszembe jutsz. Félsz, hogy elfelejtesz. Egy fényképet szeretnék, makacskodtam. Azt, amelyiket a táskádban hordasz. A rendőrség mindent tud, sóhajtott a leány. Majd beletúrt a táskájába, és odaadta a fényképet. Egy fénykép és egy dallam, ennyi emlékeztető elég is. Legalábbis nekem elég. Már elmúlt 8 óra. Felemelem a telefonkagylót, és tárcsázok. Hogyan, még nincs itt. Talán nem dolgozik. Á, beteg, jó, hogy végre hezetekbe jut kinyögni. Ha már a törvényszéki orvosszakértők is betegeskedni kezdenek, akkor haladunk el, fogultunk. Teát iszunk, betegeskedünk. Kopognak az ajtón, belép a hadnagy, és leteszelém egy irattartót. Hanyagul belelapozok, a kezembe kerül egy halom fénykép. Felvétel a tetszín helyéről. Általános, részletes, kész a családi album, bár nem telt még meg egészen. Más lenne, ha a lencsét a múltra lehetne irányítani, akkor több felvétel készülne, és izgalmasabbak. Marinov ellágyult arc kifejezéssel a térdére hülteti Dórát. Marinov és Bajav az asztal mellett ülnek, pénzt számolnak, nyugtákat írnak alá. Marinov és Dimo fiatal leányokkal mulatoznak. Dolce Vita, konyak, keresztbe vetett női lábak. Marinov ólálkodik Zsana körül, Zsana is szerepel a dossziéban. Nem képzeletben, hanem valódi felvételeken. Forgatom a kezemben az egyik felvételt, amely valószínűleg egy évvel ezelőtt készült róla. Egészen fiatal és tiszta arc. Nincs kifestve, nem divatos a hajviselete. Az arc kifejezése sem kihívó, inkább szeretetre méltó. Igen, egy kedves, eleven leány, aki a hűvösre is kerülhet egy halott gazember miatt. Mit szólsz hozzá, felügyelő? Mit mondasz? Hogyan is mondta az öreg fickó? Írd be, hogy öngyilkosság igaza van az öregnek. Írd be, hogy öngyilkosság. Ez mindent rendbe hoz, senki sem szenved miatta, az elven kívül, de az elveknek ez nem fáj. Felállok, és határozott léptekkel mérem végig a szobát, az egyik faltól a másikig. Miközben így lépkedek, újra kopognak az ajtómon. Az őrmester lép be. Végre, ez azoknak a listája, akik az utolsó 3 évben ciánkálit kaptak. Leülök, és gyorsan átlapozom a listát. Ha azt vártam, hogy Kolev nevére bukkanok, hát csalódtam. Elégedetnek kellene lennem, az az ember nagyon rokon szenves nekem. Kicsit gonosz, az igaz, de én sem vagyok különb nála. Az a baj, hogy az egész verziómat elvitte az ördög. Egy hiány a listában, és minden összedől. Azután a tekintetem hirtelen egy néven akad meg. Nem azon, amelyet kerestem, hanem egy másikon. Elgondolkozom valamin, majd felugrom, zsebembe gyűröm a listát, lerántom lendületesen az esőkabátomat a fogasról, és már is kint termek az utcán. A bibliai közönvíz még tart, de nincs időm meteorológiai megfigyelésekre. Sürgősen meg kell látogatnom egy beteg barátomat. Megállok a házkormos homlokzata előtt, amelyben a hullaszeletelő lakik, és abban a reményben szaladok fel a lépcsőn, hogy a boncolás csillaga nem a padláson rendezkedett be. Tévedtem, a törvényszéki orvos a Manzárd lakásban lakik. Megletkorú nő nyit ajtót, és én követem, várva, hogy a sötét Manzárd lakásban pókhálós könyveket és anatómiai ábrákat találok, megnyúzott emberekkel. Megint csak tévedtem. A szoba, amelybe belépek, olyan, mint a padlásszobák általában. Falain szinte egymást érik a hajlatok és törések s a felső és oldalsó kis ablakok, de bőséges fényt kap a szobasarkaiban felszerelt lámpáktól, amelyeket tarka ernyők díszítenek. Ami azonban legjobban meghökkent, a mindenféle növényzet bősége. Virágok, begóniák, fikuszok, citrom és zöldségfélék dús dzsungellé vegyülnek össze, és egészen a mennyezetig érnek. A dzsungel mélyén egy bengáli tigris helyett ártalmatlanul szuszog a diványon az én hullaszeletelő barátom, 3 takaróba vagyulálva, hatalmas borogatással a nyakán. A boncoló művész felemeli a fejét, és egy vértanú mosolyával üdvözöl. Mi az, talán álmodom, kiálltok fel, vagy eltévesztettem a szímet. Igaz, voltak éppen nem is kell ezen csodálkozni, hullák és virágok összeillenek. Éppen úgy, mint a temetőben, nos, öregem, milyen nyavaja költözött beléd. Közönséges influenza, nyugtat meg a boncoló művész rekedt hangon, ne siess a halotti szemlével. Közönséges influenzát, közlöm vele oktató hangon, lábon hord az ember és dolgozik. 39 fok lázzal, a fokoknak csupán az italokkal kapcsolatban van jelentősége. De most még nem jutottunk el oda, hogy ígyünk. Mit állapítottál meg, azt akarom tudni. Majdnem ugyanazt állapítottam meg, amit már meg is mondtam. Az öreg sosem téved. Kálium-cianid, mégpedig egy lónak elegendő adag. Ez minden. Megállapítottuk a luminál jelenlétét is. Az ördög tudja, honnan vette. Talán az az alak különböző mérgeket szedett be. Mi a luminál mennyisége? Egészen jelentéktelen. Egyébként is az én verzióm igazolódott. Valóban, és mi volt a te verziód? Kérdezem, cigarettára gyújtva, ahol a szeletelő szomorúan figyeli, hogyan folyom a füstfelhőket. Igen, persze, bólintok, kettesben ittatok Marinovval, te megmondtad neki, hogy rákja van, és vigasztalásul megkínált a ciánkálival valami ilyesmi történt. A törvényszéki orvos mocorog a takaró alatt, de nem hinném, hogy kihoztam volna a sodrából. Ezt az embert egyszerűen nem lehet felmérgesíteni. Ha nincs elég eszed ahhoz, hogy más gondolj ki, hát írd ezt, mormolja nyugodtan. Egyébként is írj, amit akarsz, köskös, csak ne változtasd az én ártatlan influenzámat agóniává. Újra hirigyen a szájamból kiergetett füstfelhőre villant, majd a kis asztalka felé hint, ahol az orvosságos üvegek között meghúzza magát egy üveg konyak is. Tölts magadnak, vigy egy kis előleget a jövőbeli cigarettákra, amelyekkel meg fogsz kínálni. De nincs időm poharazgatásra. Még két látogatást kell tennem, amelyeken minden eldől. Búcsút intek a boncoló művésznek, majd szinte szágulodok lefelé. Mit ér a rutin, ha minden nyomozás végén ugyanolyan türelmetlen az ember, mint zöldfülű kezdőkorában? Az első látogatás, magamnak is váratlanul, eléggé rövidre sikerült. Amit nem gátolta meg abban, hogy tartalmas legyen. Hamarosan megint a klinikán vagyok, állapotos asszonyok között. Befurakodom közéjük, és bedugom a fejem az ajtón. Mit óhajt? Fordul felém egy férfi fehér köpönyekben. Nem Kolev, doktor Kolevet keresem, Kolev tegnap óta szabadságon van. Visszamegyek, még az is megtörténhet, hogy vonatra hűlt és elfüstölgött. Szabadságú decemberben, az atomkorszakban semmin sem csodálkozhat az ember. A halott házába érek megint. Először Zsana után nézek. A szobájában van, tehát, ha késve bár, de mégis megjött az esze. Majd kopogok Kolev doktor ajtaján, és belépek. Ugyanolyan a szobája, mint Szavovnak, de tisztaság és kényelem nélkül. Hozzám hasonlít ez az ember, tudtam én azt. Két polc tele orvosi irodalommal, vetetlen ágy, az asztalon szétdobált kéziratok, az asztal mellett maga Kolev. Félbeszakítja a munkáját, és fejbólintással üdvözöl. Ó, maga az foglaljon helyet. Hát így pihen, kérdezem, a kéziratokra mutatva, ez az igazi pihenés. Felszólítása ellenére látszik, hogy a doktor nem nagyon hálás azért, hogy munkájában egy kis pihenőhöz juttatom. Az orvosi könyveket látva, valami megint összeszorítja a gyomromat. Az első szerelmet soha nem felejti el az ember. Irigykedve nézegetem az asztalon fekvő könyveket, és észreveszem, hogy Kolev figyel. Arcára váratlanul mosolyul, amely felderíti komor vonásait. Nem törvényszéki orvostan, akár törvényszéki, akár nem, az orvostudomány mindig érdekes, mormogom. No, de beszéljünk olyasmiről, ami mindkettőnket érdekel. Látom, dolgozik, bizonyára tudományos munka, és valószínűleg eléggé előre haladott állapotban. Amire azt kérdezem magamtól, miért kell mindennek elvesznie? A részvéte meghat, de nem értem önt. Elvesznie, azt mondtam abba maradnia, úgy, hirtelenében. Miért kellene abba maradnia? Maga miatt. Azért, mert butaságot csinált. Azért, mert Marinovnak ciánkálit adott el. Egyébként meg is mondhatja, hogy mennyit fizetett magának, mielőtt megboldogult volna. Kolev arca újra magára ölti kedvelt komor kifejezését. Semmit sem adtam el neki, semmit sem fizetett nekem. Hallgasson rám, doktor, magyarázom neki türelmesen. Vannak pillanatok, amikor a makacság eredménnyel járhat. Például, ha tudományos munkát ír az ember, de máskor meg okosabb, ha halálbadja. Ezt belátja, ugye, kihúzom zsebemből a listát, és megmutatom neki. Nem értem, söfönyősködik az orvos, és ha itt rámutatok az önrokonának, Eftimovának, a biológus nőnek a nevére, akkor megérti. Tagadólag rázza a fejét. Semmit sem értek. Sajnálom, húzom meg lemondóan a vállam. Úgy látszik, félreértettem a dolgot. Nem marad más hátra, Szerchez Lafémmel le kell tartóztatnom Eftimovát. Tréfál, kiáltott fel Kolev. Mi köze lehet Eftimovának ehhez a, mi köze lehet Marinov megmérgezéséhez? Azt kérdezi, hát igen, úgy vélem, választ tudok adni a kérdésre. Éppen most voltam Eftimovánál. Megmutattam nekik is ezt a jegyzéket. Nagyon józanul viselkedett. Általában megállapítottam, hogy a nőkkel könnyebben megértetem magam. Beismerte, hogy a ciánkálit kísérleteihez szerezte be, a méreg egy része felhasználatlan maradt, és hogy később Marinov kérte tőle, adjon neki ebből a szörnyű folyadékból, és ő adott is. Butaság. Hiszen nem is ismerte Marinovot. Nekem is ez volt a benyomásom. De Eftimova azt állítja, hogy megismerkedtek, és pedig maga által. Tehát minden egybe esik. Különösen akkor, ha maga tagadja a dolgot. Tovább nem is kell kutatnunk. Rágyújtok egy cigarettára, és olyan arcot vágok, mint aki egy pillanaton belül elmegy. De hiszen ezt nem tehetik, nincs joga hozzá, az a nő nem is tudja, mit beszél, azt képzeli, hogy ilyen módon megment engem. Nem képzeli, vágok a szavába. Valóban megmentik önt, megkerült a tettes, az ügybe van fejezve. Kellemes vakációt kívánok. Kolev leül, lehajtja fejét, mintha még egyszer megfontolná a hallottakat. Utolsó szavaim kirántják mélázásából. Ne folytassa, Eftimova nem bűnös, akkor maga a bűnös, nincs más lehetőség. Rajta, ne vesztegessük az időt. Mennyit fizetett önnek Marinov?